Tölgyesi Péter az Inforádió arénájának vendége. 2010-ben rendkívül módon megváltozott a magyar parlamenti párt szerkezet. Szabaddemokraták lényegében eltűntek, a szocialisták majdnem totális vereséget szenvedtek, két új párt is bekerült, de nem törtek föl. Miért nem?
Hát azóta a Fidesz megszerezte ezt a centrális helyzetet, és a szavazókban is visszaigazolódott. Valami olyasmi történt a szavazói megoszlásban, ami még sose. Ugye a Fidesz szavazóinak az összetétele szinte azonos lett a magyar társadalmival. Tehát tényleg centrális helyzetű párt lett. A többi párt az vagy regionális, vagy korosztályi jellegzetességet mutatott, ugye a szocialisták az idősek pártja lettek, az LMP inkább budapesti, a Jobbik meg a válságvezeteknek a pártja lett, főleg is Budapesten nagyon gyenge lett. És utána egy darabig ez a pártszerkezet rögzült, a szocialista párt minden bajt szenvezett, pártszakadás, kiválás, tücsökbogár volt, de és utána mégis az történt, ami egyébként mindig a Magyarországon, hogy a szocialista párt győz. A szocialista párton belül olyan erős a pártfét is, hogy aki ott hagyja a pártot, az halálfia, és ez történt most is. Tehát marginalizálódott, és a szocialista párt újra összeszedte magát, és afelé mennek a dolgok, nyilván majd később beszélünk róla a pontos folyamatról, hogy ő lesz a kihívó megint. Hogy mennyire lesz, az még nem dőlt el, de hogy a szocialista párt megszilárdított helyét, az biztos. Ugyanakkor azért súlyos gondjai vannak. Hogyha megnézzük a közönséget, nagyon erősen koncentrálódnak a szocialista párt szavazói az idősebb generációkra. Fiatalok alig vannak ehhez képest. A Jobbik támogatottsága 40 év alattiak között egy év átlagában, tehát nem egy egyszeri mérés alapján, több mint kétszeresen, mint a szocialista párté. Azt lehet mondani, hogy a legfiatalabbak már nem is figyelnek arra, hogy mit mond a szocialista párt. A másik dolog, hogy az LMP is, meg a Jobbik is elragadott régi baloldali szavazókat. Itt persze beleértem az SZDSZ-t is, tehát a régi baloldali kormányok szavazói közül is elég sokat, és ezek egyrészt biztos, hogy ott fog maradni. Tehát, hogyha figyelemmel vagyunk arra, hogy a szocialista pártnak sok szavazója meghalhatott 2006 óta, az övé volt a legerősebb a korfa, plusz tartósan elragadtak tőle a szavazókat, egyszerűen hiányzik ott egy csomó szavazó. A baloldalnak, ami a szocialista párton alapszik, csak akkor van esélye, olyan szavazókat is megnyer, akik nem 2010-ben lettek a Fidesz új szavazói, mert csak azokat nyeri meg, az kevés lesz, hanem már 2006-ban is Fidesz szavazók voltak. Az pedig nem egy könnyű feladat.
Egyedül megragadhatja, vagy kell valakiben szövetkeznie? Van-e valamilyen koalíciós lehetőség a szabaddemokraták megszűnésével?
Sokáig evidenciának tűnt a baloldal, és főleg a baloldal értelmiség, hogy egység, egység, nagy egység. Ez egyébként egy régi magyar mítosz, és egy régi magyar vágy. Mindig egységet akartak, sőt, nagy koalíciót akartak a 90-es évek elején a magyar választók. Egyszer nem értették a versenyző többpártrendszert. A baloldalon most valami hasonló indult el, és éveken át ment ez a nyomás, hogy fogjatok össze, és mindenféle párthatáron átlépve együtt hívjátok ki a Fideszt. És ennek ellenére a szocialista párt megszilárdult, a többiek meg nem nagyon tudtak talpra kapni, az LMP egyre inkább 5% alatt szerepelt, és ott is jelentős belső viták voltak. Az igazi komoly kihívást a Bajnai féle párt jelentkezése jelentette a szocialista pártnak. Addig úgy tűnt, hogy egyedüli kihívó lesz. Most a Bajnai féle párt az egy a baloldali szavazóknak egy modern részét fogja egybe, mert közben a szocialista pártban történt egy nagyon jelentős változás, ez tényleg egy más párt, mint a régi párt volt. Korábban, és ez Kádár korszakbeli örökség, a szocialista párton belül volt egy reformer, piacosító, bizonyos értelemben a maga furcsa módján nyugatos, technokrata értelmiségi irány. Mikor baj volt, válság volt, akkor ez az irány határozta meg a párt politikáját, és ez a csoportja a pártnak mindig megpróbálta megszerezni magát a főhatalmat is, mert Kádár Jánost is kikezdte, aztán Orgyulát is kikezdte, és meg volt a remény, hogy majd idővel mi fogjuk vezetni a baloldalt. Most a baloldal szavazói hívei már a Kádár korszakban is, és később is alapvetően a kádári kisembert tették ki, és alapvetően kisember plebejus klasszikus baloldali igényeket fogalmaztak meg. Mindig ez az irány uralta a pártot. A párton belül mindig hatalmas küzdelem volt. A Magyar Kommunista Pártban már Kun Béla és Landel Jenő között megvolt az a nagyon éles frakcióharc. Aztán utána Nagy Imre körüli harcok is ilyesmit jelentettek, és később is állandóan a két irány közötti küzdelem volt. A mostani szocialista párt a régi reformer technokrata csoportokat meglehetősen kiszorította, az idősebbeket a nyilvánosságból kirakta, és bizony a baloldali igényekre hagyatkozva politizál. Az az igazság, rengeteget tanulva a Fidesztől. Tehát alapvetően jóléti ígéreteket mond a szocialista párt, és azt mondja, hogy elzavarjátok a csúnya Fideszt, akkor jobb lesz. Hogy miért, hogyan, az nem érdekes, csak dobjátok ide be a szavazatokat. A legszebb példa erre mondjuk ez az áfa csökkentéses ötlet, amire aláírás is gyűjtött a szocialista párt. A Fidesz egy nagyon hasonló javaslattal állt elő még ellenzékbe, akkor a szocialista párt egyhangulag leszavazta ezt az áfa csökkentéset, élelmiszer áfára gondolok, javaslatot, most pedig ugye aláírás gyűjtve támogatja. A bajnai féle csoport az a régi technokrata, nyugatos, polgárosultabb, nyitottabb, nem kisember központú iránynak a szervezeteként született, azzal, hogy Bajnai Gordon módszeresen ügyelt arra, hogy a régi szocialista, szabaddemokrata emberek ne kerülessenek közvetlenül bele a párt vezetésébe.
De a kettő együtt, ezzel az összefogással, amit most csináltak, elég valamire?
Meglátjuk majd, de talán még előbbi gondolatmenetet picit folytatva, a bajnai féle kihívásnak az volt a célja, ami mindig ennek az iránynak, hogy ő vezesse az egész baloldal. Tehát most, hogy összeomlott a baloldal, a két párt olyan egyességet kössön, aminek Bajnai Gordon lesz a valóságos vezetője. Attól függetlenül, hogy mik az erőviszonyok. Mondván, hogy Bajnai Gordon sokkal jobb kihívó, mint a másik oldal. Most ez nem sikerült.
Hadd tegyünk itt egy zárójelet. Ön szerint miért nem sikerült? Mire alapozhatta Bajnai Gordon azt az elképzelését, hogy egy párt vezetővel szemben ő fogja vezetni a választási
menetet? A szocialista párt többször rákényszerült arra, hogy kívülről importáljon. Sőt, a Horn Gyula volt az utolsó belső miniszterelnök jelöltje. Tehát Megyesi Péter is bizonyos értelemben ebből a technokrata csoportból jött, és Gyurcsány Ferenc is sok tekintetben kívülről jött. Tehát nem a régi párt elit emelte föl, mint ahogy Horn Gyulát. Tehát erre többször is előfordult a történelem, és régebbi példákat is tudok hozni, hogy kívülről importált. Tehát ez egy valós valami volt. A fő probléma, a Bajnai Gordon, voltak technikai, politikai, kisebb-nagyobb hibák, de ezeken most hagyd nem menjünk végig. A stratégiának én azt gondolom, hogy az volt az oka ennek, és ez a döntő ok, és a magyar politika egyik legfontosabb eleme, hogy Magyarországon létezik egy polgári, nyugatos szavazóközönség, szerintem a 25-40%-a között van a szavazóknak. De ez a közönség rendkívül erősen megoszlott. Ennek van egy hagyományos polgári része, hagyományos elitekhez kötődő polgári része, az egyszer nem tud volt kommunistára szavazni. Nem tud egy libásnak nevezett Bajnaira szavazni. Ezek Vasmegyei, Sopron megyei, budapesti zöldövezeti szavazók jobb oldalra szavaznak. Aztán van egy olyan része, ami polgári, radikális, értelmiségi, ezt szokták a volt SZDSZ-szel azonosítani, ez élesen szemben áll a másikkal. Hatalmas gyűlöletviszonyok húzódnak köztük. Aztán van egy pártállami rész, és végül vannak a 40 alatti fiatalok, amelyek sok tekintetben már nem osztják az idősebbeknek a nézetét. Internetes fórumokon másút meg látható, hogy mennyire másképp gondolkozik ez a csoport. Most ez a 3-4 csoport egymást jobban utálja, mint bárki mást. És a polgári csoportosulások úgy próbálnak viszonyulni a nagy pártokhoz, mint a borostyán. Tehát megpróbálnak rajta fölmászni, és megpróbálják uralni. Ezt próbálta az SZDSZ, és a bajnai kísérlet is valami ilyesmi volt, de megint nem sikerült. Az SZDSZ-nek sem sikerült, sok erőlködés, vita meg minden volt, a bajnai kísérlet sem sikerült. Azt lehet mondani, hogy egy olyan alkut kötött a két párt, ami én jogász vagyok, és szeretem a tiszta jogi fogalmakat használni, nem szövetség. Alapvetően az történik a két párt között, hogy kitérnek egymás elől. Nem lesz olyan, hogy közös jelölt. Mindenki a saját jelöltjeit indítja az egyéni kerületekben. Ugye 31-ben bajnaista jelölt lesz, és csak az lesz odaírva a szavazó cédulára, hogy együtt vagy. Pontosan nem is tudom, hogy most épp ennek a pártnak mi a neve. A másik, a összes többi helyen meg az lesz írva, hogy MSZP. Közös lista meg más sincsen. De közös jelölt sincs. Kitértek egymás elől. Ennyiben van valamiféle együttműködés közöttük. Kérdezte, hogy mire lesz elég. Nem akarok ettől kitérni. Hát nem tudjuk, ezt mondanám rá. Egy dolgot viszont tudni kell, hogy a szocialista párt még mindig megnyerte a választásait ellenzékből. Soha nem veszített a szocialista párt ellenzékből.
A mai számok ismeretében sem?
Magyarországon az ellenzék szokott győzni. Van egy, a Fidesz, mint mondtam, nagyon régi, sok száz éves beállítódásokra építi a politikáját. Egyrészt ők Szent István kora óta létezik a magyar társadalomban. Az MSZP is. Meg az mindenkori ellenzék. És Magyarország kultúrája alapvetően ellenzéki. Ez az ország nem szereti a hatalmat. A hatalomat felelőssé teszi olyasmiért is, amiért az ő nem felel. Ugyan objektív gazdasági folyamatok, nemzetközi helyzet, mi egyéb. És van egy klasszikus magyar sérelmi politika, belemondani a pofájukba hatalomnak, hogy csúnyák, ők a hibásak, korruptak, romlottak, mindent elrontanak, és ezért olyan nyomorult a magyar nép sorsa. Ez a Tiborcz panasza a megoldása. Most az ellenzék tulajdonképpen sose volt erős. De nagyon régóta az ellenzék nem mutatott fel valódi alternatívát, hanem ezt csinálta, azt a sérelmi politikát mondta. Először Horn Gyula indította el ezt a politikát, és micsoda siker lett belőle. Abszolút többséget szerzett a szocialista párt azon a választáson, ugye egyedül kormányt alakíthatott volna. Most a szocialista párt ugyanezzel próbálkozik. Tehát ezzel a klasszikus ellenzéki sérelmi politikával. Ami a gyengéje, az, hogy olyan szavazókat is el kéne érni, amiket még sose ért el, és plusz megváltozott a pártszerkezet.
De a sérelmi politikához kellenek konkrét sérelmek, amik elérnek például a rezsicsökkentést, amikor nap mint nap kisebb a száma?
Hát itt nehéz. A rezsicsökkentés nagyon beleillik a magyar lélekbe, hosszabb távon nagyon veszélyes hatású lehet, de jócskán lehet találni sérelmeket. Például valaki bármilyen bank kapcsolata van, és a tranzakciós illetéket is meglátja a számláin, ami önmagában akár rezsicsökkentés mértékű. Egészen egyszerűen nincsen növekedés Magyarországon, most sincsen. Idén már bizonyos, hogy nőni fog a reálbér, de tavaly még 3,4%-kal csökkent a reálbér, ami nem semmi. 2008 óta Magyarországon csökkent az Európai Unióban az egyik legnagyobb mértékben a reálbér. Ennek jelentős része, kisebb része, nagyobb része a Kései Gyurcsány, illetve a Bajnai kormány ideje alatt volt, de egy része az Orbán kormány idejére esik. Tehát, hogyha azt a kérdést teszi fel, hogy jobban vagy rosszabbul élünk most, mint 2010 körül, körülbelül egy kicsit rosszabbul él. És különösen, mivel ebben benne van a magasabb státusú, akik komoly adókedvezményt kaptak, és az alacsony státusúak, akik inkább veszítettek az adó átalakításon, tehát az alacsonyabb státusú szavazó bizony nem él jobban, mint volt. Tehát sérelem bőven van.
Igen, de ha nem mond erről semmit, a mostani ellenzék az MSZP, csak az, hogy csökkentsük az élelmiszerek áfáját, és egyébként le kell váltani a diktatúrát építő Orbán kormányt, akkor mi lesz az az üzenet, ami miatt oda fognak szavazni?
Rosszabbul élünk, és ha elkergetitek a kormányt, jobb lesz. Nehogy félreértsen, egyáltalán nem mondom azt, hogy a szocialista párt megnyeri a választást. Én csak azt mondom, hogy nyílt kimenetelő ez a választás. Én nagyon vigyáznék azzal, hogy a közönkutatások már megmondták. Aki ezt gondolja, szerintem nagyon nagyot tévedhet. Először is a közönkutatások mindig túl szokták becsülni a Fideszt. Ugye 2002-ben nagyon túlbecsülték, de legutóbb is túlbecsülték. De vigyáznék ezzel. Rengeteg olyan szavazó van, aki maga mondja, hogy nem döntött, és ezek a szavazók megmozdulhatnak. Ha kérdez, azt mondom, a Fidesz inkább esélyese a választásoknak előbb említett okok miatt, és tetében ez nem egy erős koalíció. Tehát azt mondaná önnek, hogyha külön indulnak a pártok, és ki akarnak fogni sok szavazót, akkor tulajdonképpen az adott mennyiségű szavazót jobb arányba fogják ki, hogyha külön indulnak, mert mindegyik kicsit mást mond, és nem zavarják meg egymás köreit. Csak hogy a baloldalnak kevés a szavazója jelenleg. Egész biztos, hogy a jelenlegi szavazók száma kevés a baloldalon. A baloldal csak akkor győzhet, hogyha a rengeteg bizonytalan, nem válaszolok, nem szavazót döntő részben meg tudja ragadni. Ehhez pedig az a képzet kellene, hogyha ők jönnek, akkor már jobb lesz. Most ez a képzet nincs meg jelenleg.
Ez a képzet a kormányváltó hangulat. Ezt akarják előállítani.
De tudnia kell, hogy ez nagyon könnyen kialakulhat, és néha csak az utolsó napokban alakul ki. Tehát gondoljon 98-ra. 98-ban Orbán Viktor ugyanezt próbálta előállítani, és nem alakult ki. Mindenki Isten igazából két forduló között alakult csak ki. Tehát végig azt mérték, hogy győzni fog a baloldali kormány, sőt 4% ponttal megelőzte még az első fordulóban a listán a szocialista lista a Fideszt, és utána fordult át. Tehát ez vagy kialakul, vagy nem alakul ki. Egy szóval sem állítom, hogy de kialakulhat. Mert rengeteg szavazó van, aki elégedetlen, azt gondolja, rossz irányba mennek a dolgok, és van is oka erre a dologra, és eddig általában az ellenzéki pozíció nagyon nagy előnyt jelentett. Most az ellenzéki pozíció nagyon megváltozott két tekintetben is. Egyrészről a Fidesz azt a sok agressziót, haragot, mérget, dühöt, ami a magyarokban benne van, kifelé vezérli le. Tehát ő is ellenzéki politikát folytat. Furcsa mód, a Fidesz állandóan azt mondja, hogy én ellenzékben vagyok a nagy világrendszerhez képest. Tehát ő is a sérelmi politika eszközeivel él, de kifelé. És egy csomó feszültséget ezzel levezet, illetve maga oldalára állít. A másik, amit mondtam, korfa, rossz szavazóközönség, és plusz hát ott a Jobbik LMP, ami valamennyi szavazót el fog vinni. Sőt, nem is teljes az egység. Egy csomó törmelék párt van a baloldalon, sőt, hát a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc pártja, akit nem vettek be még ebbe a nagyon alacsony szintű együttműködésbe se, aki minden úton módon megpróbálja fölmutatni, hogy ő létezik, és ezzel is gyengíti ennek a ennek az erőnek a lehetőségeit. De nem tehet közben mást Gyurcsány Ferenc, mint hogy igyekszik, és lám azért megmozgatott embereket a hétvégén is.
Gyengíti? Biztos, hogy gyengíti. A legutóbbi javaslata az volt, hogy az utolsó lehetséges pillanatban, amikor látszik, hogy a Fidesz elleni jelölt bármelyik is legyen a baloldali koalícióból győzhet, akkor mindenki másnak vissza kell lépnie.
Azt képzelem, hogy azért küzd Gyurcsány Ferenc, hogy fölmutathasson egy olyan erőt, ami legalább 3-4%, ami miatt már egyszer alkuképessé teszik. Most úgy ítélték meg a baloldaliak, hogy nem alkuképes, nem kell vele koalíciót kötni, bármit is mondanak, ez a valóság. Csináltak egy számítást, és az alapján azt mondták, hogy nem kell lesz, negatív a szaldót. Gyurcsány Ferenc minden tehetségével azon fog dolgozni, minden hevével, tüzével, hogy nem kell neki 5%-ot elérni, elég, ha 3-4-et elér. Most ez nem elérhetetlen számára. Tehát a mérések szerint nincs olyan túl messze ettől a dologtól. Olyasmit ad, ami nagyon fontos ebben a mérges, dühös társadalomban, hitet, energiát, kisugárzást ad Gyurcsány Ferenc, amit a másik két párt azért kevésbé, vagy egyáltalán nem tud adni, és nem elérhetetlen a célja. Tehát rengeteg problémája van ennek a baloldali politikának. Én csak egyet akarok mondani, hogy nem dőlt el. Nem dőlt el ez a választás mindenféle sugalmazás ellenére. És tetejében olyan helyzet állt elő, hogy a Fidesz nem is nagyon adhatja át olyan könnyen a hatalmat. Előbb beszéltünk róla, hogy óriási hatalomkoncentráció történt meg. A részleteiről nem esett szó, de ugye eddig az önkormányzatok nevezték ki az iskolai vezetőket, most a kormány. Lettek járási hivatalok, a közigazgatása önkormányzatoktól átkerült a járásokhoz. Hogyha kormányváltás volna, itt ezrével váltanák le az embereket, és kerülnének másik oldalra. Orbán Viktor egy olyan rendszer teremtett, ami az ő személyére van alapozva, ezt egyszerűen nem engedheti át a másik oldalnak.
De ha elveszíti a választást, akkor az át van engedve a másik oldalra.
Így van, és a másik oldalra. Ezért a másik oldal, a Fidesz oldal is mindent meg fog tenni azért, ne kelljen átagadni. Tehát ezért van második lépcsője a rezsicsökkentésnek, és ki tudja, mi lesz itt még. Tehát most kezdődik tulajdonképpen, sőt, Isten igazából, mert karácsony után kezdődik a kampány, tehát itt tűzijáték lesz a Fidesz oldalán is. Látszik, hogy a költségvetési egyensúly már nem olyan erőteljes preferencia, pedagógus béremelés, egyes egészségügyi béremelés már tény, és még további lépések is lehetségesek. Lásd a rezsicsökkentés ilyen, és a húsáfát is fontolgatja a Fidesz, ugye a devizahitel is függőben a helyzet. Alapvetően olyan konstrukciókat próbál a Fidesz kitalálni, amelyek rövid távon nem érintik az államkasszát, de mégis nagyon kedvező az embereknek.
De ezek atomfegyverek, ezzel ellenzéki pozícióból mit lehet szembe mutatni azon túl, hogy majd mi ennél is jobban fogjuk csinálni?
Rosszabbul élünk, és rossz kedvünk van. A magyar nép a föld egyik legelégedetlenebb nemzete. Tehát mikor felmérés csinálnak, a föld egyik legboldogtalanabb rendszer. Arra gondoljon, hogy 2006 előtt volt a legnagyobb reálbéremelkedés az utolsó 40 évben. Részben ebbe bukott aztán bele a második Gyurcsány kormány, mert jelentős részét vissza kellett venni, ugye a 13. havi nyugdíj, meg a 13. havi bére a közalkalmazottaknak. Ennek ellenére Orbán Viktor mivel próbálkozott? Rosszabbul élünk. És akkor tényleg nem éltünk rosszabbul, már mint abban az időszakban. Nem lehet lebecsülni ennek a lehetőségét. Én legalábbis nem becsülném le semmiképpen sem. Tehát a Fidesz az esélyes, de bármi lehet.
Abból a szempontból, amit a beszélgetésünk elején említettünk, hogy a sérelmi politikának vannak olyan elemei, sőt egyre több, ami az országnak kifejezetten a kárára van. Melyik kimenetet látja jobbnak, ha a Fidesz viszi tovább a kormányzását és konszolidál esetleg, vagy ha újabb váltás jön?
Nehéz kérdést vett föl. Alapvetően az a véleményem, hogy a két oldal között messze nincs olyan különbség, mint ahogy ők maguk állítják. Tehát az egyik fő állításuk, hogy itt ég és föld, jó és rossz van, fundamentális jó és fundamentális rossz, a különbség sokkal kisebb a két oldal között. Tehát például megnézzük most hatalmi politikában, amit az MSZP produkált a kispártokkal, amiket az utolsó percig hitegetett, hogy ők majd jöhetnek. Hát ehhez képest Orbán Viktor 2002-ben második helyet átengedte a listán Dávid Ibolyának, pedig ott is voltak ám konfliktusok. Tehát a különbségek messze nem olyan végletesek, mint a két oldal között vannak. Olyan párt jelenleg nincs is a piacon, amely egyértelműen határozottan azt mondaná, hogy én a piac, a kapitalizmus, a nyugatnak az oldalán vagyunk. Míg Bajnai Gordonék is csak nagyon korlátozottan és óvatosan mondják ezt. Tehát mikor megkérdezik tőlük, hogy mi lesz a különadókkal és ezek a konkrét nyugatellenes lépésekkel, akkor azt mondják, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan majd kivezetjük tudjuk őket. Ez szinte szó szerint azonos azzal, mint amit a Fidesz bizonyos pontokon bankadót illetően képvisel. Most a kérdés az, hogy ezt a szerkezetet lehet-e konszolidálni. A Fidesz az alkotmányozásába, a rendszer építésébe csak ellenfélként emelte be az ellenzéket. Ellenfélként szüksége van rá, bűnbakként, alkalmatlanként szüksége van, fölmutatja ezeket állandóan, de olyan helyzetet teremtett, hogy ezt a rendszert, amit a Fidesz fölépített, az ellenzék nem érezheti magáénak. Tehát az ellenzék az nem a kormány ellenzéke miatt, hanem az egész rendszernek az ellenzéke.
Fölmorzsulható-e végleg az MSZP, mint a volt rendszer jelképe, amiről Orbán Viktor beszélt mostanában?
Egyfelől azt mondom, hogy igen, mert a térségben ilyen típusú párt, mint az MSZP, mint vezető párt, kormányzati esélyes párt már régóta nincsen. De általában ezek már eleve fölmorzsolódtak, mármint az egykori közvetlen utódpárt, a Csehországban sose volt, mármint vezető párt. Van kommunista párt, de 18% a legjobb eredménye, amit valahogy is elért, és a szociáldemokrata párt egész más alapokon, új alapokon születik. Lengyelországban jó ideig volt ilyen, most is talán bejut a parlamentbe, de nem vezető pártként, és sokáig parlamenten kívüli párt volt. Tehát eltűnhet ez az erő, ugyanakkor Magyarországon hallatlan erőt mutat. Tehát szinte mindenki sok tekintetben Kádár János köpönyegében jön ki. Tehát a Fidesz állításaiból is találna olyanokat, ami bizony a régi marxista szemináriumok szövegeiből jönnek elő. Tehát Magyarországon addig, míg Kádár Jánosnak olyan nagy tisztelete lesz, addig nem esélytelen, hogy ezen az alapon pártot lehessen fenntartani. Plusz van még egy nagyon fontos dolog Magyarországon, ami nagyon más, mint a többi országon, itt nem alakulnak nagyon új pártok. Most először fordult elő, két új párt bejött. A többi országban az a természetes, hogy pártok jönnek, mennek. Tehát a magyar társadalom annyira nem hajlandó részt venni a pártoskodásban, annyira nem hajlandó személyét adni, mármint belépni a pártba, vagy pénzt adni a pártokra, hogy az egészen kivételes. Itt van például az LMP, ami sikeres volt. Az korábbi SZDSZ-nél jobb eredményekkel jutott be a parlamentbe, 500-600 taggal működött a csúcson. Elképesztő.
Akkor édeskedés, hogy ki nyer?
Semmiképpen sem mondom. A fő baj, abban bizonyos vagyok, hogy a fő baj, ami Magyarországa van, az önmagában a szembenállás. Most a maga módján a Fidesz is a szembenállást akarja megszüntetni. A győztes helyzeti most már ne legyen váltás többet, de ugyanakkor a Fidesz rendszernek az a fő gyengéje, hogy az ellenzék szét akarja robbantani, új alkotmányt akar, új rendszert, és nem siker. Akkor lehet konszolidálni egy rendszert, hogy vagy megszűnik az ellenzék, szinte, vagy pedig az beépül a rendszerbe, elfogadja a rendszer alapelemeit. Most egyik se történt meg, és az az érzésem nem is fog. Az összes új ellenzéki csoportosulás, amit keletkezett, azok is dühösen rendszer ellenzékiek lettek. Egyszerűen a Fidesz nem ad elég lehetőséget arra az ellenzéknek, hogy csak a kormány bírálja, és ne az egész rendszert. Ezért nagyon nehéz konszolidálni ezt a szerkezetet. És persze azon is nagyon sok minden múlik, hogy mi lesz a világgal. Mi lesz Európai Unióval, világgazdasággal. Furcsát fogok mondani, hogyha a válság állandósul és tartós lesz a válság, akkor az ilyen unortodox megoldások, a nemzeti érdekre való hagyatkozó megoldások, azok jobb eséllyel maradhatnak kormányon, mint hogyha világos képlet lesz. Ha újra sikeres lesz a világkapitalizmus, a válság oldódik, megint gyorsan fejlődnek a gazdaságok, akkor jobban meglátszik a különbség.
De akkor nem mondhatja a kormány arra a világgazdasági legsikeresebb helyzetre, hogy ezt mi csináltuk, jól reagáltunk, azért tartunk itt? Mert 4-5%-os növekedésekről beszélnek.
Ha beválnak ezek a módszerek, de nagyon kérdéses, hogy hogyan válnak be. Tehát erőforrás tud átcsoportosítani ez a kormány, de ki fog beruházni például Magyarországon? Tehát Magyarországon
megerősített hazai tőke. Nem jó rá?
De egyszerűen nincsen olyan, itt 100 meg 1000 milliárdos tételekről van szó most, és alapvetően a Nemzeti Bank próbál pénzt teremteni, és ezt próbálja belepumpálni a gazdaságban. Most egy ilyen nyitott gazdaságban fedezet nélküli pénzzel csinálni, ez egy életveszélyes dolog. Tehát bármikor, mikor megváltozik a befektetői klíma, alacsony tartalékkal, ez nagyon súlyos gondokat, forint összeomlást és újabb megszorítások kényszeréhez vezethet. Volt Magyarországon olyan szakasz, mikor belső erőforrásra próbáltak hagyatkozni, csak ez azt jelentette, hogy jócskán csökkenteni kell az életszínvonalat. Hát pénz, csak pénzből lesz. Na most ennek a legkisebb jelei sem látszanak. Én inkább azt mondanám, és fönntartom, amit mondtam, a Fidesz alapvetően szavakban annyira szabadságharcos. Tehát tulajdonképpen ezt az állítást, amit én előbb mondtam, tudja. Tehát az Audit el nem akarja űzni. Forrásokat akar szerezni, és főleg ellenséget akar. Azt akarja, hogy a magyaroknak a rossz létére magyarázatot tudjon adni. Ha már nem tudok sikert eladni, akkor legalább egy ellenség képében föl tudjam mutatni, aki ellen harcolunk, és azért vagyunk olyan szegények. Most a maga módján Orbán Viktor ez zseniálisan csinálja, az a játszmáit az Európai Unióval. Elmegy a határig, utána visszakozik, de idehaza végig szabadságharcos retorikát mond, mikor még komoly visszalépéseket tesz az induló pozíciójától, akkor is. És közben a szocialisták meg a baloldal reflexzerűen mondja a régi baloldali dolgokat. Mi a Európa oldalán állunk, tehát a magyar nép ellenségének az oldalán állunk. Nem hiszem, hogy például a miniszterelnök ezen változtatna, mert eddig ez nagyon sikeres volt. Nem esett le egyszer se le a kötérről, mert előfordult, hogy leesik, tehát elvéti az ugrást, és akkora pofont kap az uniótól, hogy leszérül, de eddig mindig visszakozott. Mindig visszakozott, mindig korrigált. Tehát sikeres lehet a rendszere, de azt is ki kell mondanom, hogy a második ciklusa nehezebb lesz szerintem, mint az első. A hátra mutogatás, a 8 évre mutogatás egyre nehezebb lesz, és a következő időszakban már valódi eredményeket kell produkálnia a hétköznapi életben, és ezt most nem vagy kevéssé tudott produkálni. A korábbi ígéreteihez képest nagyon kevéssé. Tehát a következő ciklusban valódi eredmények sorára van szüksége, különben megint nem fogja tudni konszolidálni a rendszerét.
Györgyesi Péter, köszönöm szépen!